Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzetünknek a 187. énekével. Uram, te hozzád futok, fussunk Istenhez. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve a kibővült gyülekezetet. Olyan zavarba vagyok, mindig a templom a hirdetések után szokott megtenni, most meg egész hamar megtel. De nem árulkodok a itthoniakra. Köszöntjük a Megdesz téli tábornak a résztvevőit is, és azokat is, akik a képernyőkön előtt ülnek és ránk találtak, mert most kicsit el lettünk bújva a szokásos helyről. Úgyhogy Isten hozott mindnyájunkat. Az új énekes füzetünk 135. énekét énekeljük, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád.
Isten igéjét olvasom a Máté evangéliuma 5. fejezetéből a boldog mondásokat. Itt szól hozzánk Isten szava. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Ó, Úr Jézus, milyen különleges boldogság ez. Egészen más, mint ahogyan mi sokszor elképzeljük a boldogságot. Urunk, hálát adunk neked, hogy szól hozzánk ma reggel az igéd, és hálát adunk ezért a közösségért, ezért a csodálatos találkozásért. Tényleg nagy boldogság, hogy fiatal egyetemisták és egy lakótelepi gyülekezet így kapcsolódik most össze a te ünneplésedben. És Urunk, van bennünk bűnbánat is, mert sokszor a boldogságot nem jó úton keressük, sokszor a saját fejünk után megyünk, amikor a boldogságot kutatjuk, és sokszor zsákutcákba futunk. Bocsáss meg nekünk, és szeretnénk most újra megnyitni a szívünket, értelmünket előtted, Urunk, hogy taníts bennünket a te útaidra. Szent lelked vezesse az igehirdetőt és a befogadót, mindannyiunkat, hogy valóban megértsük azt a boldogságot, és megéljük, amit te készítesz a számunkra. Áldásodat kérjük a mai alkalmunkra, ünneplésünkre, Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülünk, az igét Heizer Tamás baptista pásztor fogja köztünk végezni, a Barnabás csoport vezetője, és énekeljük az új énekeskönyvünk 83. énekét, Itt a szívem.
szeretettel és szeretettel üdvözlök a gyülekezet tagjait, és köszönjük, hogy otthon tartatok nekünk, és a fiatalokat is, a téli tábor részvevőit. A téli tábornak a témája a vágy és a valóság. A záró igehirdetés is ebbe illeszkedik bele. Az alapigénk a Máté evangéliumának az 5. fejezetnek a 6. verse. Tehát Máté evangélium a 5. fejezet, 6. vers. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítettek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy emlékezhetünk rá, hogy a sír üres volt, hogy te élsz, és hogy van egy ígéreted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott leszel. Szeretnénk most így megérkezni hozzád, és nyitott szívvel itt lenni előtted. Jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk, tudod, hogy honnan jövünk, hova megyünk vissza, mi az, amivel küzdünk, mi az, aminek örülünk. Szeretnénk, Úr Jézus, itt lenni azért, hogy azt a munkát, amit te akarsz, elvégezz a szívünkbe. Amen. Máté evangéliumának ez a felolvasott szakasza, ez egy nagyon híres beszéde Jézusnak. Nagyon-nagyon sok embernek a szívét rabul ejtette már. Filozófusokért, teológusokért, egyszerű emberekért, még nem hívőkért is. Nagyon sokan dolgoznak vele, és küzdenek azzal, hogy Jézus mit is akart mondani. Ágoston nevezte ezt hegyi beszédnek, és azóta él ez így a keresztény köztudatban. Jézusnak ez a beszéd, ez az ige hirdetése, ez máig egy megmagyarázhatatlan erővel markolja meg azoknak a lelkét, akik rászánják magukat, hogy elolvassák, és hajlandóak egy picit az életükhöz közel engedni, és meghallani azt a hívást, ami Istentől jön. Nagyon remélem, hogy tudok egy kis kedvet csinálni a fiataloknak, hogy olvassátok el valamikor ma, hazafelé esetleg, vagy a héten, szánjátok rá az időt. Ahogy Jézus itt a hegyi beszédben beszél, igazából azt mondhatnánk így a mai szavainkkal, hogy elmondja, hogy ő mit gondol a kereszténységről. Mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent az ő tanítványának lenni, mit jelent őt követni, és azért érdemes erre hallgatni, mert ezt sokan mások is megpróbálják megfogalmazni. Ha kicsit nagyobb szavakat használhatok, akkor a hegyi beszéd az Isten országának az alkotmánya. Mondhatnám azt, hogy az Istentől elidegenedett világban az Istent szerető és az Istent komolyan vevő embereknek a függetlenségi nyilatkozata. Függetlenül attól, hogy mi történik körülöttünk, és az emberek mi mindenre szánják oda az életüket, az a szabadság, amire Isten hív bennünket, mire tesz készé bennünket. És hát a hegyi beszéd a boldogmondásokkal kezdődik, és ennek a negyedik boldogmondást szeretném kicsomagolni veletek együtt egy kicsit, ugye, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Az Úr Jézus ebben az egy mondatban összekapcsol három dolgot. A boldogságot, a vágyakozást és az igazságot, és hozzáteszi a végén, hogy ehhez ő egy ígéretet is tud tenni, hogy akiknek az életében ez így megfogan, és valamit kezdenek vele, akkor a jövőben beteljesül egy ígéret, hogy ők megelégítetnek. Hát kezdjük akkor a három közül a boldogsággal. Először is nagyon elgondolkodtató már az önmagában, hogy ha Jézus tényleg a kereszténységről beszél, az ő követéséről beszél, a tanítványságról beszél, annyi mindennel kezdhette volna. Például a feltételekkel, nem? Minek kell megfelelni annak, aki az ő tanítványa akar lenni? De nem ezzel kezdi, hanem meghív minket egy olyan követésre, aminek a lényege valahogy a boldogsághoz kapcsolódik. Azzal kezdi, hogy boldogok, és 8-szor mondja ki ezt a szót hangsúlyozva. A bennünk élő legmélyebb sóvárgást szólítja meg ezen keresztül Jézus, a vágyakozást, a boldogság utáni vágyat. Ugye ez az, amit az ember elveszített az Édenben, és azóta keresi mindenhol, ahol csak tudja. Hozzá kell tennem azt is, hogy amit itt a boldogságnak fordít a Bibliánk, az ettől egy sokkal mélyebb kifejezés. Benne van az, hogy áldott emberekről beszél Jézus. Mindazzal a gazdagsággal, amit a Bibliában jelent, áldottnak lenni. Tehát ez a boldogság, amiről Jézus itt beszél, az nem csak egy emberben megszülető belső pozitív érzelmi állapot, hanem egy élettel teli vibráló kapcsolat Isten és az ember között. Ez az, amiben Jézus hívja a hallgatóit, és hív bennünket is ezen keresztül most. Jézus elismeri a boldogság keresésének a legmélyebb vágyát. És azt mondja, hogy igen, ez egy jó irány. Amire a lelked vágyik, ott valami olyan dolgot találhatsz, ami egy nagy kincs. És úgy találod meg, hogyha engem követsz. Ugye a normálisnak ismeri el ezt a törekvést Jézust, ami mélyen a lelkünkbe van kódolva. Miért? Hát nagyon érdekes, hogy az első Timóteus levél az első fejezet 11. versében is, meg a 6. rész 15. versében is Istent nevezi boldog Istennek. Ritkán szoktuk ezt a jelzőt vele kapcsolatban használni. Hatalmasnak, szentnek, sok-sok mindennek gondoljuk őt, és nevezzük is őt. De itt az ige azt mondja, hogy az egyedül boldog Isten ő. És ő az ő képére teremtett bennünket, az ő hasonlatosságára teremtett bennünket, és ez annyi mindent jelent, de benne van ez is, hogy a boldog Isten egy olyan közösséget álmodott meg önmaga és az ember között, amit a boldogság jellemez. Erre lettünk teremtve. Ez a vágy mélyen belénk van kódolva, és Jézus erre igent mond. És szinte azt üzeni ezzel, hogy Isten újra igent mondott az ember boldogságára, amit az ember elveszített. A boldog mondásokat olvastva azt kell látnunk, hogy Jézus, amiről beszél, az egy picit mást jelent, mint ahogy mi gondolkodunk a boldogságról. Van benne egy feszültség, egy paradox módon jelenik meg, egy látszólagos feszültségben jelenik meg az az ígéret, hogy aki őt követi, az boldog lehet. Ugye végig gondolhatjuk, hogy miért is lenne boldog az, akit üldöznek? Miért is lenne boldog az, aki gyászol? Mitől lenne boldog az, aki éhezik és szomjazik? Itt van ez a feszültség. Jézus ezt nem tünteti el, sőt, kiemeli, hangsúlyozza. És hát jó volt ezt az egész lekciót végigolvasni, ahogy hajnalak ezt olvasta, hogy ezt fokozza, mert oda jut a boldog mondások végén, hogy újongjatok. Szóval elindul a boldogsággal, és eljut az újongásig, de benne van egy ilyen nagyon érdekes, számunkra talán egy kicsit furcsa feszültség. És ezzel Jézus azt akarja kifejezni, hogy egy megtört világban élünk benne, egy még megtört világban indultunk el, vagy indulunk el az ő követésére, és hogy ebből következik ez a feszültség. Isten országa ebben a világban, amikor megjelenik, olyan nagy az ereje, hogy sok-sok szenvedés, rúdtság, fájdalom, igazságtalanság ellenére is meg fog jelenni a boldogság a tanítványok életében. Abban a formában, ahogy Isten nekünk ezt vissza akarja adni. Miért fontos nekünk tudatosítani ezt magunkban? Mert majd olyan kultúrában élünk, amit a boldogság kultusszal lehetne leírni. De ez a boldogság, amiről Jézus beszél, az nem az örömnek a túlhajtásából születik meg. Ez valami teljesen más. Nem az élvezetnek a fokozásából jelenik meg. Itt valami teljesen másról van szó. Ugye ma egy olyan világban élünk, az a kultúra, ami körülvesz bennünket, az például elfogadja azt, hogyha a hűtlenséget valaki azzal igazolja, hogy nem voltam boldog, vagy hogy boldog szerettem volna végre lenni, akkor fejet hajtunk és azt mondjuk, hogy hát most mit mondjunk erre? Ha ezzel indokolja, hogy elhagyta a szeretteit, a feleségét, férjét, gyermekeit, barátait, vagy gyülekezetét, mert boldog szeretett volna lenni, akkor most erre mit mondjunk? Joga van hozzá. Úgy érezzük, hogy hát az emberi életnek egy szerves része, mindenki keresse a boldogságot. A boldogság az önmegvalósítás, a kiteljesedés, az önazonosság, a személyes identitásunk keresése. Ezek mind-mind előrébb való dolgok, fontos dolgok. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezeket a dolgokat az életünkben nem kicsinli le. Nem azt mondja, hogy ezek nem számítanak. Számítanak ezek. De a maguk helyén. A maguk helyén és a maguk idejében. Néhány dolgot akarok kiemelni így a boldog mondások kapcsán, hogy mi mindent hát vonhatunk le következtetésként, és figyelhetünk rá a saját életünkkel kapcsolatban. Az egyik, hogy a valódi boldogság elválaszthatatlan Jézustól. Ugye a hegyi beszéd az a követésre hívja meg a hallgatókat. Ebben a kapcsolatban értelmezhető az a boldogság, amire Jézus hív bennünket. A másik dolog, hogy a boldogság elválaszthatatlan a fejlődéstől. Itt 8 boldogságot olvastunk a lekcióban. Ez nem 8 típusú, nem 8 embertípust jelöl, hogy az egyik ezért boldog, a másik azért boldog, hanem ez az ember, a tanítvány, Jézus követőjének a lelki formálódásának a stációit írja le. Aki Jézus tanítványa, szembe fogja találni magát valamikor ezekkel a dolgokkal, amik a boldogmondásokban szerepelnek, és ez egy-egy fejlődési fázis szakasz az életébe. Tehát a boldogság az nem egy statikus állapot, akkor tudjuk átélni, amikor az életünk mozgásban van Isten felé, amikor fejlődik. Amikor megelégszünk azzal, ahova jutottunk, amikor megállunk a fejlődésben, és azt mondjuk, hogy vannak itt bőven mások, akiknek fejlődni kell, én elég jó vagyok már így, ahogy vagyok, akkor el fog illanni ez a boldogság. El fog tűnni. És emlékeztet bennünket, hogy Isten valami többre hív, ne állj meg, úton vagyunk. Ugye a keresztény életnek a nagy képe a Bibliában, az az úton lép, az utazás. És végül a boldogság elválaszthatatlan a közösségtől. Ha majd végignézitek, a 3., 5., 7. boldog mondás egyszerűen értelmezhetetlen a közösség nélkül. Nem lehet megérteni. Az csak egy közösségben lehet megérteni, amit Jézus azzal kapcsolatban mond. Ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan gyümölcs, ami a személyes fejlődésünkből megszületik, az egy olyan ajándék, amit tovább kell adnunk, meg kell osztanunk. És hát minden egyes fejlődés akkor legitim és egészséges a kapcsolataink, hogyha kapcsolatainkban hasznosul, ha mások is élvezhetik azt. Amikor az én boldogságomnak az az ára, hogy mások boldogtalanok legyenek, akkor valószínű nem Krisztust követem már, valami mást. Tehát a boldog mondások egy nagy felhívás, hogy ne add fel a lényeget. Jó helyen keresed az élet értelmét. Isten, egy boldog Isten, és egy ilyen életre hívott meg téged is. Azzal együtt, hogy Jézus belecsomagolta ezt a feszültséget is a boldog mondásokban, hogy egy megtört világban ez így tud megjelenni. A másik dolog, amit látunk, hogy Jézus az éhségről és a szomjúságról beszél, hozzáköti ezt a boldogsághoz. És hát ugye ez egy önellenmondásnak tűnik, mert az éhség és a szomjúság alapvetően egy hiányállapot. Valami, ami nincs, okozza ezt, hogy éhezünk és szomjazunk. És hát ezt nem a pozitív érzelmek között szoktuk számon tartani. De összekapcsolja a boldogsággal. És ezt tudatosan teszi Jézus, ezzel azt a feszültséget belehelyezi azzal kapcsolatban, amit ő a boldogságról nekünk mondani akar, és amire meg akar hívni. És ennek van egy funkciója. Ennek a feszültségnek, ennek a paradox gondolatnak van egy funkciója, hogy meg akarja értetni velünk, hogy emlékeztetni akar minket arra, hogy bár már most a miénk lehet valami, az Istennel helyreállt kapcsolatunk már most nagyon sok minden szempontból az örömnek a forrása lehet. Mégis, még nem a miénk minden, még egy megtört világban élünk. A java még hátra van, az új ég és új föld, még ezt várjuk. A teljesség még előttünk áll. És miközben elmondhatjuk, hogy már a miénk, itt és most valami, mégis tudnunk kell azt is, hogy de még nem teljesen a miénk minden. És ez a feszültség emlékeztet bennünket arra, hogy a java még hátra van. Számítsunk arra, hogy amit Isten készít nekünk, az minden álmunkat és a legmerészebb fantáziánkat is meg fogja haladni, amikor egyszer vele fogunk találkozni, és eljön ennek az ideje. És addig a szomjúság és az éhség emlékeztet bennünket arra, hogy van tovább, van több. Istennek a mélységei, a vele való közösségben átélt mélység, az kimeríthetetlen. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Tehát Jézus az éhséget és a szomjúságot hozzáköti az igazsághoz. De mit jelent ez? Az új szövetségnek 2 kifejezése is van az igazságra, amit magyarul igazságnak fordítunk. Az egyik úgy is visszaadható, hogy valóság. Tehát mindaz, amit Isten létrehozott, létezik, valóban van, és azzal összhangban van. Ez az igazság. Például a Szentlélekről, amikor mondja Jézus, hogy ő az igazság lelke, akkor ez a szó van ott. A Szentlélek nagyon jó kapcsolatot ápol a valósággal. És a munkájának az egyik része, hogy visszaterel minket a valósághoz, amikor attól egy kicsit elrugaszkodunk. A másik szó viszont úgy adjuk vissza, hogy megigazulás a teológusok, de ez a protestáns közösségek között egy olyan teológiai közhely lett, ami hát egy nagy misztérium van mögötte, de már így átszalad a fülünkön, itt be, ott ki, ugye a hangsebességgel, és kevésbé érinti meg a szívünket. Úgyhogy én szeretném egy kicsit, lehet, hogy nem teljesen dogmatikailag korrekten, de körbejárni ezt veletek, hogy visszavigyen bennünket ehhez a titokhoz. Amit itt mond a megigazulásról Jézus, hogy aki ezután szomjazik és éhezik, az meg fogja lepni az a boldogság, ami Isten országából érkezik a szívében. De mit jelent ez? Ez a megigazulás, ez egy különleges harmóniának a helyreállása az életünkben, amire az ember lelkének nagyon nagy szüksége van. Sokan nagyon sokat keresnek azzal, hogy a harmóniát ígérik különböző technikákkal embereknek, és fizetünk érte, hogy valahogy szert tegyünk rá. A megigazulásból származó boldogság az ennek a harmóniának, egy különleges harmóniának a helyreállásáról szól, amire az emberi léleknek nagy szüksége van. Ugye tudjuk és hisszük, hogy minden, ami létezik, azért van, mert Isten alkotta és teremtette. De arra kevésbé szoktunk gondolni, hogy Isten nem csak a teremtett dolgokat alkotta, hanem a köztük lévő összefüggéseket is ő hozta létre. A kölcsönhatásokat, az összefüggéseket, a kapcsolatokat is ő hozta létre a teremtő dolgok között. Ez érinti nekünk, mint teremtményeknek az Istennel való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatunkat, az önmagunkkal való kapcsolatunkat, a teremtett világgal való kapcsolatunkat, és ezek a kölcsönhatások és kapcsolatok, ezek szintén Istennek az alkotásai. Tehát vannak olyan törvényszerűségek, amik ezeket a kapcsolatokat létrehozzák és fenntartják, ezek Isten törvényei. Néhány ezek közül úgy szoktuk hívni, hogy természeti törvények, a tudomány vizsgálhatja őket, ugye főleg a természettudományok területe ez. De a világunkat áthatják például erkölcsi törvényszerűségek is, amik mélyen bele vannak vésve az emberi szívbe, a lelkiismeretbe, és történelmi koroktól és kultúráktól függetlenül látjuk, hogy az emberek ezek mentén tartják jónak vagy rossznak a dolgokat, szépnek vagy rútnak. Ott van a szívünkbe belevésve egy csomó ilyen erkölcsi törvényszerűség, és léteznek lelki, szellemi, spirituális törvények is, amik a teremtett valóságot átszövik, áthatják. Ezek mind Isten törvényei, ő alkotta meg ezeket, és szabályozzák az emberi együttélésnek a formáit, és az Istennel való kapcsolatunkat, és a világgal való kapcsolatunkat is. Amikor az ember áthágta ezt, akkor ezt az igazságot elvesztette. Ebből a harmóniából kiesett. Isten előtt nem volt már többé igaz. Az igazságossága összetört. A kapcsolat a teremtőjével és a teremtett világgal, önmagával is és másokkal is sérült. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy kiesett abból a harmonikus viszonyból, amit Isten létrehozott, amikor nem csak a teremtett dolgokat, hanem a köztük lévő viszonyt is megalkotta és megteremtette. Tehát egy diszharmóniában él az ember. És akkor, mikor Krisztussal találkozunk, és ő meghív bennünket az ő követésére, akkor boldogok vagyunk, ha szomjazunk erre a harmóniára, erre az igazságra, mert ő meg fog elégíteni bennünket. Tehát a megigazulás azt jelenti, hogy Isten Jézusért ingyen visszaadja ajándékba az elveszett igazságunkat, és az életünkben kezd újra helyreállni ez a harmónia Istennel, önmagunkkal, másokkal és a világgal. Újra éled. Azért paradox ugye a boldogság, amiről itt Jézus beszél, mert ez már most a miénk, de még nem teljesen a miénk. Hiszen Jézus azt mondja, hogy már most boldogok vagytok, ha ez az igazsághoz közeledtek, szomjaztok rá, de majd fogtok megelégítetni. Ez már most, és a még most nem teljesen feszültségében zajlik. Ez hozza létre a lelkünkbe a szomjúságot, hogy valami már most a miénk, de tudjuk, hogy ami ebbe benne van, az a csoda, az még majd a jövőben fog kibontakozni. Úgyhogy emiatt paradox ez a boldogság, kibontani a maga fantasztikus szépségébe, teljességében a jövőben fog. De mivel már most a miénk, a megigazulás, boldogok vagyunk, de mivel a java hátra van, ezért éhezünk és szomjazunk is rá. Vágy és valóság. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ugye onnan indultunk, hogy a valódi vágyaink ajándékok. Ez volt az első előadás, hogy út a szívünkhöz, Endit idézve, az a nyelv, amit a szívünk beszél, a vágyakozás. Isten megtalál bennünket a vágyainkon, keresztül visszahív önmagához. Aztán szó volt arról a második előadásban, hogy vágyakozni az igazságra, a valóság értelmében, és hogy ez egy felelősségteljes életre hív bennünket, hogy vágyunk arra, hogy a valódit megismerjük, és az életünkben az teret kapjon. Itt viszont Jézus egy olyan életre hív, ami harmóniába kerül Istennel, arra a fajta igazságra hív bennünket, és azt mondja, ha engem követsz, én meg ajándékozhatlak téged ezzel. Szeretném, hogyha most egy picit elcsendesednénk, kérlek és benneteket bátorítok, hogy csukjátok be szemeteket egy kicsit. És hogy így befelé és fölfelé figyelve reflektáljatok, hogy ebben a boldog mondásban mi az, ami engem megszólít. Amire Isten most engem hív. És mondjátok ezt el így magatokban, imádkozzatok, válaszoljatok Istennek, és egy pici csend után én befejezem imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te azért lettél emberré, azért vetted magadra a mi sorsunkat. Vállaltad a szenvedést, a halált, kereszthalált, és azért támadtál fel, hogy visszaadj nekünk valamit, amit elvesztettünk. Visszahelyezzél bennünket abba az összefüggésbe, amiben mi belettünk hívva a létezésbe. Köszönjük, hogy te tudsz újra harmóniát teremteni az életünkbe, bennünk is, magunk körül is. Hogy újra igazak lehetünk az Atya előtt, és igaz emberként viszonyulhatunk egymáshoz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ami besz került, azt te vállaltad, értünk. És köszönjük, hogy amikor hívsz bennünket a te követésedre, akkor nem a kellekről beszélsz, hogy minek kell megfelelnünk, nem a muszájról beszélsz, hogy muszáj nekünk valamivel azonosulnunk, hanem a legmélyebb sóvárgást, vágyakat szólítod meg bennünk, hogy visszavezess a lényekhez, az Atyához. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből megszülethet a mi válaszunk szabadon, az engedelmesség. És segíts, hogy akik most itt vagyunk, tudjunk követni így téged. Hogy a világ ne örömtelen keresztényeket lásson maga körül, akik elvesztették a képességüket, hogy élvezni tudják az életet, hogy örülni tudjanak valaminek, csak a szabályokat követik, hanem hogy lássák ezt a felszabadultságot, ezt a harmóniát az életünkben, ami minket örömmel tölt el, és lássák azt a sóvárgást is, hogy mi többet remélünk, hogy tudjuk, hogy merre tart az életünk. És ezzel is hozzá tudjunk vezetni még sok-sok embert, barátaink, a rokonaink, a munkatársaink közül. Amen.
Úrvacsorára készítjük a szívünket, és a új énekeskönyvünk 83. énekét énekeljük, Itt a szívem. Thank you. A Józsi, hogy legyen ez az év az öröm éve. Hát ez az ige is, ez az ige hirdetés méltó indítása ennek, és ez az úrvacsorai közösség is egy öröm vacsora lesz. De ahogy az elején is mondtuk, ez egy ökumenikus istentisztelet, a MEGDESZ nagyon tudatosan ökumenikus ifjúsági szervezet, és mi pedig nagyon tudatosan ökumenikus református gyülekezet vagyunk. Nagyon sok felekezetből van testvérgyülekezetünk, és nagyon szeretjük, és intenzív kapcsolatban vagyunk a szomszédos Szent Háromság plébániával is. Úgyhogy ezt nem csak mondjuk, hanem gyakoroljuk is. És itt az úrvacsora pedig ki fogja ezt ábrázolni, az úrvacsorai közösség. András mond erről többet.
Mondjunk el közösen egy imádságot. Kérlek benneteket, hogy minden gondolat végén a következő mondattal válaszoljatok. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy dicsőítsünk téged. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy letegyük a minket megkörnyékező bűnt. Ó, halld meg imádságunkat! Eléd jöttünk ma reggel, hogy szent lelked segítségét kérjük a mai napunkhoz.
Ó, halld meg imádságunkat!
Bocsásd meg egyéni bűneinket.
Ó, halld meg imádságunkat!
Bocsásd meg egyéni mulasztásainkat.
Ó, halld meg imádságunkat!
Bocsásd meg, amikor nem osztottuk meg az evangéliumot, holott megtehettük volna.
Ó, halld meg imádságunkat!
Bocsásd meg néped bűneit, amikor hűtlenül elhajoltunk tőled.
Ó, halld meg imádságunkat!
Újíts meg minket, újíts meg népedet.
Ó, halld meg imádságunkat!
Atya Isten, teremtsd újjá népedet. Fiú Isten, mosd meg minket szent véredben. Szent Lélek Isten, szentelj meg minket. Mindezt a te fiad Jézus nevében kérjük. Amen.
Maga az Úr rendelte el ezt a szentséget. Megparancsolta tanítványainak, hogy fogyasszanak a kenyérből és a borból, megtört testének és kiontott vérének jelképeiből. Ez az ő asztala. Az ünnepi étkezésre az ő tanítványai hivatalosak. Mindazok, akik igaz bűnbánattal elhagyták bűneiket, és üdvözítő hittel hisznek Jézusban, jöjjenek, és vegyék ezeket a jeleket, s lelkük vigasztalására és örömére hitáltal részesedjenek Jézus Krisztus életében. Gondoljunk arra, hogy most úrunk halálára és szenvedésére emlékezünk, de ez egyúttal visszatérésének jelképe is. Ne felejtsük el, hogy az Úr közös, egyetlen asztalánál egyek vagyunk.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki gyengét szeretetedből egyszülött fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy megváltásunkért kereszthalált szenvedjen, alázatosan könyörgünk, hallgass meg minket. Add, hogy amikor fiad, ami üdvözítünk, Jézus Krisztus szent rendelése szerint, az ő szenvedésének és halálának emlékére magunkhoz veszük adományaidat, a kenyeret és a bort, részesülhessünk az ő engesztelő áldozatának áldásaiban. Amen.
Hisszük, hogy mindenkinek, aki Isten előtt cselekedetében vagy szándékában bűnös élet, bűnbánatot kell tartania. A bűnbánat magában foglalja egyrészt a bűnről alkotott elképzelésünk őszinte és gyökeres megváltozását, másrészt a személyes bűntudatot és a bűntől való önkéntes elfordulást. Ha valaki kész megbánni bűneit, annak Isten lelke kegyelmesen segít abban, hogy szíve bűnbánatra jusson, és megadja neki az irgalom reménységét. Ezek segítségével képes lesz hinni, és így bűnbocsánatban és lelki életben részesül.
Tartsunk egy kis csendet, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az úrvacsorát. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem.
Így irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Emlékezünk arra, hogy Urunk azon az éjszakán, amen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtörettik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanúgy vette a poharat is, miután hálát adott tanítványainak adta, és így szólt, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely értetek kiontatik. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, hisszátok az én emlékezetemre. Hadd járuljunk eléd igaz halázattal és hittel, amikor ebben a szentségben részesülünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk, hogy ne ítéletet, hanem áldást vehessünk magunkhoz. Irgalmas Isten, nem akarunk önhitten, a magunk igazságában bízva asztalodhoz járulni, hanem Egyedül nagy irgalmadban bízunk. Nem vagyunk méltók rá, hogy asztalodról lehulló morzsákat felszedegessük, de te ugyanaz az Úr maradsz, aki lényedből fakadóan mindenkor irgalmat gyakorolsz. Ezért, irgalmas Isten, add, hogy drága fiad, Jézus Krisztus testét és vérét úgy fogadjuk, hogy testünkben és lelkünkben megtisztulva mindörökké ő benne legyünk, és ő mi bennünk. Most pedig az Isten lelkének erejével és igének hatalmával hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban járnak, vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Amen.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amelyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által, Uram. Nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen.
Hátra van még az, hogy ki vehet úrvacsorát, ki jogosult, ki nem. Vannak felekezeti gátlásaink, katolikus, református vagy protestáns különbségek. Hát úgy foglalnám össze három pontban, vagy nem is tudom, hogy hány, majd meglátjátok, hogy nem az intézményi és nem a papíros dolgokra megyünk. Ebben lehet, hogy renitensek vagyunk, mi gyülekezet is, lehet, hogy a megdesz is, az nem tudom, de hogy Isten biztos, hogy a szívünknek a viszonyulását nézi. Tehát mi számít? A szívbeli elkötelezettségünk, a hitünk, amit már az eddigi liturgikus szövegekben hallottunk, Jézus Krisztus kereszt áldozata személye melletti kiállásunk. Akinek ez a helyén van, annak itt a helye is. Ha valaki ugyanakkor engedelmes akar lenni az intézményi elvárásoknak is, az nyugodtan a lelkiismeretére hallgatva a helyén maradhat, vagy élhet az imaszolgálattal, ahogyan Fanni már hirdette. És ha valaki még meg akarja várni a konfirmációt, a bérmálást, az elsárdozást, tehát nyugodtan nem törik meg a közösségünk egymással ezáltal, hogy ő a helyén marad, hanem élhet a csendben, az imádsággal és az imaszolgálattal. És mi van a protestáns katolikus különbséggel és az átváltoztatással? Ez mindig rázós téma. Hát a lényeg az, hogy bár valószínűleg teljes közösségben a mennyországban leszünk, ahol nem lesz református katolikus mennyország, de hadd mondjam a katolikus testvérek kedvéért, hogy mi is hiszünk az átváltoztatásban. Nem pont úgy, ahogyan talán a katolikus dogmatika mondja, de úgy hiszünk benne, hogy itt több van, mint emlékvacsora. Tehát nem csak emlékezünk Jézusra, hanem Jézus jelen van. Ugye azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök, a nevemben én itt vagyok közöttetek. Itt van, közöttünk van, Szent Lelke által is itt van, és amikor őt a Krisztus kereszt áldozatára emlékezve átveszük az ő jegyeit, akkor tulajdonképpen egy mai bibliodráma részeseivé válunk, amikor részesedünk az ő áldozatában. És egy nagyon trükkös dolog történik, hogy miközben mi vesszük őt magunkhoz, ő is minket magához vesz. Tehát mi lehet, hogy nem hiszünk abban, hogy testileg itt átváltozik a kenyér, de hogy mi nekünk át kell változnunk az ő testévé, ami az egyház, az biztos. Tehát itt ez a dolog történik, hogy mi nekünk kell átváltoznunk, és ő változtat át minket, mert miközben mi őt esszük, ő tesz minket a saját testévé. Hát ez a csoda történik most.
Testvéreim, mielőtt az asztalhoz járulunk, emlékezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, amely megtöretett értetek, őrizze meg titeket fedhetetlenül az örök életre. Vegyétek és egyétek annak emlékére, hogy Krisztus meghalt értetek. És a mi Urunk Jézus Krisztus vére, amely kiantatott értetek, őrizze meg titeket fedhetetlenül az örök életre. Ígyatok ebből annak emlékére, hogy Krisztus vére értetek kiontatott, és legyetek hálásak. Ámen.
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Dicsérjük az Istent, és énekeljük az új énekes könyvünk 157. énekét, Őrhelyemre állok.
Jézus szemét tűz meglátjuk majd egyszerűen. Elváltozó ábrázatára, akiben megvan ez a reménység, nem magát, mint megtisztítja. Halleluja, szent az Úr. Szent az Úr. Halleluja, szent az Úr. Szent az Úr. Halleluja, szent az Úr. Halleluja, szent az Úr. Szent az Úr, szent az Úr, szent az
Úr. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.